Tehát szeretettel köszöntelek, drága testvéreim, akkor a mai témánk a Krisztus megtisztítja az ő szérűjét, megtisztítja az ő népét, és röviden azt szeretnénk áttekinteni, hogy mit jelent ez a megtisztítás, Isten milyen eszközöket használ a népe megtisztítása érdekében, illetve mi a mi részünk ebben a megtisztulási folyamatban, van-e nekünk ebben szerepünk. És az igehirdetés elején néhány igét olvasnék föl, a Máté evangélium a 3. fejezet 12. versét, illetve azt megelőzőt, aki utána jön, mondja keresztelő János, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket, akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tudjuk, hogy Krisztusra vonatkozó kijelentés ez Jézus második eljövetele előtre vonatkozik. Ezt a megtisztítási folyamatot Krisztus végzi a Szent Lelke által a mennyei szentélyből, tehát nem Krisztus első eljövetelére vonatkozik ez a megtisztítás, mégis keresztelő János a Szentlélek által ezt előre már kijelentette. De láthatjuk, hogy Jézusnak a példázatában is, a konkolyról és a búzáról szóló példázatban is megjelenik ez a megtisztítási folyamat, ami majd az ítéletkor történik meg. A Máté evangélium 13. fejezet 30. versét így olvasom erre vonatkozóan. Azt mondja a gazda azoknak, akik ki akarják a konkolyt tépkedni a búzák közül, hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Tehát láthatjuk itt is a szétválasztást, ami majd az ítéletkor fog végbe menni, hogy a konkolyt azt megégetik, de együtt nő fel az aratásig. Ez lényeges dolog. A búzát pedig betakarítják a csűrbe. Tehát a búza az a termés, az Isten népére vonatkozik, amely most a csűrbe való betakarítás az üdvözülést jelenti ebben az összefüggésben. Felvetődhet a kérdés, hogy miért engedi meg a Jóisten, még a bevezető gondolatoknál tartva, miért engedi meg a Jóisten azt, hogy a konkoly együtt nőjön fel a búzával? Hiszen, hogyha nem a búzát nézzük, hanem a kerti veteményeket, akkor a kerti veteményeknél hát kifejezetten célszerű, hogy a gyomot kitépkedjük a nemes növény mellől, mert különben elszívja és elveszi az erejét, és gyakorlatilag nem nő meg sem a paradicsom, sem a paprika, sem hagyma, sem egyéb tényező. Tehát ilyen növények, ezekre kifejezetten oda szoktunk figyelni, és állandó küzdelem a gyomnövényekkel való elbánás. Az sem mindegy nyilván, hogy mikor tépjük ki, hogy a gyökér ne szakadjon bele, ugye eső után érdemes kitépkedni, tehát ennek is megvan a módja. De itt most a példázatban kifejezetten a búzáról van szó. A búzár nagyon érzékeny növény, a búza, és a gazda azt mondja, hogy engedjék meg, hogy ne legyen kitépve, hanem maradjon a búza együtt a konkolyjal egészen az aratásig, és majd az aratáskor lesz a szétválasztás. Tehát a Jóisten úgy látja, hogy egyszerűen veszélyt jelentene a mi számunkra, az üdvösségünkre nézve. Sokan megbotránkoznának, sokan megütköznének, és nem értenék, hogy miért van az, hogy most kigyomlálnák ezt is, ezt a testvért a gyülekezetből, hiszen hát nem az Isten mércéjével mérünk, és nem látjuk ezeket az összefüggéseket. Másrészt pedig, hát ott van bennünk, hogy miért nem gyomlálja ki az Isten. Hát én világosan látom, hogy az illető testvérrel, vagy szolgálattevővel komoly gondok vannak. Hát miért nem állítja félre az útból? Testvéreim, ezek nem jó lelkületű megnyilatkozások. És az embernek imádságban kell megbékélni az Istennel, és azzal a helyzettel, hogy az Isten igenis adott bölcsességet az ő igényén keresztül, hogy megértsük. Megértsük, hogy tulajdonképpen a konkolynak együtt kell fölnőni a búzával. És csak az aratáskor lesz a szétválasztás. És ha megértjük, hogy miért, és lehet, hogy fel fog tűnni a számunkra, hogy akit esetleg mi konkolynak tekintünk, helytelenül nem szabad, de hogyha esetleg annak tekintünk, lehet, hogy az Isten szeretetének a jele abból a szempontból, hogy ahogyan ő vele bánik miattunk, a mi üdvösségünk miatt. Ott tartja, hogy megtanuljunk formálódni ezáltal. Megtanuljunk helyesen szeretni és szolgálni. Őt is. imádkozni és áldani, hogy Isten gyermekeinek bizonyuljunk. Tehát Jézus mondta, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, ez nem a testvérekre értette. Imádkozzatok ellenségeitekért, hogy Isten gyermekeinek bizonyuljatok, hogy áldjátok és ne átkozzátok őket. Tehát hogy kinyilvánítsuk ezzel, hogy a mennyei atyának egy pillanat.
És anya kimegy.
Hogyha szeretettel megtanulsz viszonyulni a nehezen elhordozható testvérrel szemben, vagy testvér iránt, akkor a krisztusi lelkületedet nyilvánítod ki, és Krisztushoz válsz hasonlóvá. Amikor egy családtaghoz, rokonhoz, szomszédhoz ugyanígy, vagy munkatárshoz, vagy főnökhöz megtanulsz ilyen módon viszonyulni Isten segítségével, akkor növekszel a kegyelemben. Ne engedd, hogy ez legyőzön, ne engedd, hogy ezen az állandó gondolkodáson keresztül, hogy milyen ez az ember, és milyen az a testvér, ez téged lenyomjon, hanem te maradj Krisztussal, Krisztusról, az ő jelleméről, az ő szeretetéről, az ő áldozatáról, az ő igényéről elmékedjél, és szabaddá tudsz válni arra, hogy igazán tudj szeretni. A hívő ember a célra tekint, az aratásra. Lesz szétválasztás, lesz ítélet. Nem a mi dolgunk az ítélet, hanem az Istené. Lesz igazságos szétválasztás. És ezt az ítéletet Krisztus végzi, és mi nem léphetünk Krisztus helyébe. Nem kaptunk felhatalmazást arra, hogy testvéreink fölött ítélkezzünk. Ne ítélj, hogy ne ítéltess, hogy téged se ítéljenek el, mondja az ige. És ez a munka már elkezdődött. Krisztus ezt a munkát végzi. És ez, amint tudjuk, a bibliai proféciák alapján az Úr Jézus második eljövetelét megelőzi ez a munka. Ez az alapos, mindenre kiterjedő, minden embert megmenteni akaró, megtisztító munka. Jutalma vele jön Krisztussal, és az ő megfizetése ő elétte. Olvashatjuk Ézsaiás könyve 40. fejezetéből a 10. verset. Így olvasom a 40. fejezetből. Íme az Úristen jön hatalommal, s karja uralkodik. Íme jutalma vele jön, és megfizetése ő előtte. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, ölében hordozza, a szoptatósokat szeliden vezeti. Tehát miközben hatalommal jön, és karja uralkodik, és jutalma vele jön, tehát már meghozta az ítéletet, úgy fog érkezni, már meghozza. Aközben micsoda gyöngétség, micsoda szeretet nyilvánul meg az ő népe iránt, hogy karjára gyűjti a bárányokat, a kicsinyeket, ölében hordozza, a szoptatósokat szeliden vezeti. Mint ahogy Jákob is mondta Ézsaúnak, hogy te csak menjél előre, én majd megyek, a te szolgád, ugye milyen bölcsen válaszolt, a bárányok lépései szerint, a gyermekeknek a lépései szerint. A Jóisten mindenkire tekintettel van, és mindenkit szeretne üdvözíteni, és az ő népét is tehát elkészíti erre. Testvéreim, gondoljunk ezekre a dolgokra. Vagy ott van a Jelenések könyve 22. fejezetében, a 12. vers, amely szintén megerősíti azt, hogy az ítélet már korábban végbe megy. A Szentek Szentjében Krisztus ezt meghozza, és úgy fog eljönni az ő népéért. Így olvasom a 22. fejezet 12. versét. És íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amit az ő cselekedete lesz, mondja Jézus. Íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amit az ő cselekedete lesz. Kik életében fog végbe menni ez a megtisztulás, testvéreim? Kiknek az életében? Mert láthatjuk, hogy vannak, akiknek az életében ez nem fog meg végbe menni, hiszen végül is konkolyként fogják befejezni a pályafutásukat. A megtisztító, bűntől szabadító munkát Krisztus végzi, azoknak az életében, akik ezt tőle kérik, ezért imádkoznak, és ebben a munkában vele együtt munkálkodnak, és együttműködnek. Ebben a megtisztító munkában engedik magukat, hogy megtisztítsa Krisztus őket. gondoljunk arra, hogy milyen alapos ez a munka, amit Krisztus végez, és hányszor akadályoztuk őt ebben a munkában, ebben a megtisztítási munkában. Hányszor és hányszor felhozta a bűneinket, szembesített önmagunkkal, és az ő szeretetével is figyelmen kívül hagytuk, és időt veszítettünk, és nem vettük komolyan Krisztusnak a munkáját, szolgálatát, ami megmentésünk, üdvösségünk érdekében végzett. Ott van a Malakiás könyve 3. fejezetéből, ezt írja a Malakiás proféta által az Úr, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja, és ő, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Eddig olvasom, hogy micsoda csodálatos, megtisztító munka ez, amit az Isten végez, mint az ötvös és ezüst tisztogató, ahogy végzi ezt a munkát, fényessé teszi, mint az aranyat és az ezüstöt. Tehát az Isten kezében aranyok és ezüstök vagyunk, és szeretné ezt a munkát tökéletesre vinni a mi jellemünkben, hogyha engedjük. Na most ebben a megtisztítási folyamatban az a kérdés, hogy az Istennek milyen eszközei vannak. Milyen eszközöket használ fel? Millió eszköze van, rengeteg eszköze van a jó Istennek arra nézve, hogy az ő népét megtisztítsa, megszentelje, és mint tökéletes népet tudja önmag elé állítani. Nyilván az is fontos, hogy tudjuk, hogy miből kell megtisztulnunk. Hát erre az Isten igéje, a parancsolatok, illetve a Szentlélek tud rávezetni bennünket. De most nézzük az eszközöket, hogy mik segítenek. Néhány eszköz szeretnék felsorolni erre vonatkozóan, számba venni. Az egyik eszköz a bűneinktől való szabadulásban, amikor kilépünk az önzésünkből, és önzetlenül másokért szolgálatokat végzünk. Akár alantos munka elvégzését is otthon, vagy a munkahelyen, vagy olyan munkának az elvégzését, amelyet nem szívesen mások nem vállalnak. Ez Krisztus iránti szeretetből. Tudatosan minden nap. Minden nap. Tehát önzetlenül másokért végezni ezt a munkát. Észrevenni a pillanatot, a helyzetet, és azonnal, ha felismerjük ebben az Isten akaratát, azt abba hagyni, és ennek a szolgálatára állni. Gyakoroljuk-e magunk a testvéreim ebben? Én már egy ideje próbálkozok ezzel is. A ház körül és a házban észrevenni azokat az alantasabb munkákat is, amelyekben a feleségemet is próbálom kiegészíteni, de hát még messze elmaradok ettől, mert ő előjár ebben, messze előttem jár. Vagy ott van a kötelességeink hűséges és egyre magasabb szintű elvégzése. Ez is egy eszköz arra, hogy ne ellankadjunk ezen az úton. Hogyha a kötelességeinket, hogyha az Istentől kapott feladatainkat hűségesen, egyre nagyobb szakértelemmel végezzük, akkor ez eszköz abban, hogy a jellemünk formálódjon, csiszolódjon, és hogy megtisztuljunk. Ez is Isten kezében egy eszköz. Megpihenés az Úrban, testvéreim. Lényeges dolog, hogy kimenjünk a természetbe időnként kirándulni, akár szombatnapon is, szombat délután. Ott van a Szentírás olvasás. Az Isten igéjéről való elmékedés, vagy a teremtett világ szépségeiről való elmékedés. Hát most a két nappal ezelőtt csodálkoztam el azon a kis fügefán, amit még Balogh Gábortól kaptam, hogy a levelei hogyan is vannak, és hogyan vezetik a vizet le végig a fának a tövébe, amikor az esővíz ráesik. Vagy hogyan fogja fel a napfényt, és hát fotoszintézist végez. És stb. Szóval, hogy milyen folyamatok vannak a Teremtő Istennek a kezében, ezeket érdemes lenne ezeket felismerni, és rácsodálkozni, és dicsérni az Urat. Tehát megpihenés az Úrban, csendes lelki nap tartása. A feleségemmel az idén is sikerült elmenjünk 2,5 napra a szüleink vikendházához, csendes lelki napokra, és ott csak a jó Istennel beszélgetni, igét olvasni, Ellen White-tól a Krisztushoz vezető lépések című fejezetből néhány fejezetet, beszélgetni a Jóistennel, természetbe sétálni, teljes csendben lenni, és új erőt meríteni a következő tanévre. Testvéreim, tovább lépve, még milyen eszközei vannak az Istennek, hogy megtisztítson bennünket? Lehet ez, testvérem, egy nehezen elviselhető családtag, hittestvér, szomszéd, főnök, vagy egy akut probléma, ami már évek óta nem akar rendeződni. Valahogy az Isten kezében ez is lehet egy eszköz, egy embert megpróbáló eszköz, egy kihívás. És feladatot kaptunk Krisztustól, sőt parancsot, hogy ezzel szemben is Krisztus lelkülettel, krisztusi lelkülettel tudjunk maradni. Van, amikor előfordulhat, hogy egy munkahelyi elhúzódó konfliktus megérik a helyzet arra, hogy az ember váltson. De rendszerint kiderül, hogy hát igen, megtörtént ez a váltás, de egy újabb helyzetbe, újabb munkahelyen, újabb nehézségek, emberi problémák adódnak, és gyakorlatilag ott is lehetőségünk adódik a csiszolásra és a formálódásra. Nekem is van ilyen problémám, akár még a közösségben is. De hát Krisztussal próbálom hordozni ezt a terhet. De az Isten jobban tudja, hogy milyen élethelyzetre van szükségem, és milyen élethelyzetre van szükségünk ahhoz, hogy tanuljunk vele maradni, és hitáltal győzni. Lehet ilyen például a nehezedő életkörülmények. Észrevesszük-e azt, hogyha esetleg hittestvéreink némelyik elkezd szegényedni? Vagy egyszerűbb életre kényszerül, nem azért, mert éppen ezt választotta, hanem mert nehezebb életkörülmények vannak. Egyedül maradt vagy, munkanélkül maradt. Észrevesszük-e ezeket is? Tudunk-e vele sorsközösséget vállalni? Tudunk-e segíteni testvéreinken? Úgy, hogy az egyik kezünk ne tudja, hogy mit cselekszik a másik. Megtisztítás eszköze lehet a szenvedés, egy nem kívánt betegség, amit senkinek nyilván nem kívánunk, nemhogy még magunknak. Embert megpróbáló ez is, amely Isten kezében olykor az egyik végső eszköz. És a magam részéről, és én gondolom, hogy ezzel ti is így vagytok, szinte bármire képes vagyok, hogy ezt az eszközt a Jóisten még ne engedje meg. Szóval szinte bármire képesek lennénk, és mindent megígérünk, hogy változni fogunk, és az életszentség útján járunk, csak éppen ne kelljen betegséggel, szenvedéssel szembenézni. Mégis, hogyha Istennel tudunk maradni egy ilyen helyzetben, és megbékélni vele, és benne bízunk, akkor mind a testünk, mind a lelkünk meggyógyulhat. Felismerjük ebben is az Isten irántunk való szeretetének a kezét. Ilyenkor nagy hála tölti el a szívünket, ha felismerjük. És a hála kifejezése eloszlatja a félelmet a szívünkben, az aggodalmat, és segít a gyógyulás folyamatában. Mert a lélek, hogyha elkezd gyógyulni, akkor az egész ember gyógyul. Emlékezzünk vissza, hogy hány ilyen nehéz helyzetből szabadított meg az Úr minket. Merítsünk ebből erőt. Hogyha nehézségek, problémák vagy betegségek lenyomtak, hogyan szabadított meg az Isten? Merítsünk ebből erőt. Gondoljunk vissza. A megtisztítás másik eszköze lehet a buzgó, hitből mondott imádság, a böjt és a rendszeres önvizsgálat. Szoktunk-e rendszeres önvizsgálatot végezni? Legalább este. Buzgó, hitből mondott imádság, és olykor a böjt. Testvéreim, megvallom őszintén, nekem a böjt megy a legnehezebben. Annyira nehezen megy a böjt, hogy már szégyenem azt, hogy annyira nehezen tudom odaszállni magamot, és kihagyni egy-egy étkezést, vagy mondjuk a kívánságokról még le tudok könnyebben mondani egy-egy édességről, vagy hasonlókról, de az étkezés kihagyása nekem nagyon nehezen megy, és hát sajnos ebben hiányosságom van. Miért fontos, miért eszköz Isten kezében a hitből mondott imádság, a böjt és a rendszeres önvizsgálat? Azért, mert ezekben a helyzetekben a Szentlélek eszünkbe juttatja a bűneinket, múltbeli botlásainkat, amelyekre van lehetőségünk, hogy a csendben ezeket rendezzük a Jóistennel. Megbánjunk, kérjük az erőt, hogy tudjunk ezekből szabadulni, és tudjunk meggyógyulni. Ezek fontos dolgok, hogy az ember ne azonosuljon, és ne maradjon, hanem vizsgálja meg önmagát. Mint ahogy az elődeink is, amikor várták Jézus második eljövetelét, a milleriták, megvizsgálták magukat, újra és újra, hogy nem maradt olyan bűnük, amit esetleg nem bántak meg, és nem vallottak meg az Isten színe előtt. És úgy várták az Úr Jézus érkezését. Ilyenkor engedjük, hogy Krisztus végezze a Szentlélek által a munkáját. És ha megmerjük neki mutatni a gyengeségeinket, ha beszélgetünk Krisztussal félelmeinkről, ha megmerjük mutatni neki egész szívünket, amit úgyis jobban ismer, mint mi saját magunk, akkor egyre inkább össze fogunk menni a saját magunk szemében, és egyre jobban fog bennünk az Isten szeretete, békéje növekedni, és növekedni fog ezáltal bennünk Krisztus is. A megtisztítás eszköze lehet egy testvér figyelmeztetése, vagy egy jó ige hirdetés. Bár hozzáteszem, hogy az online-nek Karcsi testvéremtől hallottam, hogy egy ige hirdetésnek a hatékonysága, hát az nem tudom, hogy 0,4% vagy csak 4%, most egy bizonyos felmérés alapján, de azért nem csüggedek el, azért próbálok ugyanúgy készülgetni az ige hirdetésre. Tehát lehet az Isten eszköze egy testvérnek a figyelmeztetése is. Lehet, hogy nem megfelelő lelkülettel, de valamit mond és figyelmeztet, és ezen az ember elgondolkodik, és lehet, hogy a testvérnek igaza van, és szembesül önmagával. Íme néhány eszköz Isten kezében, abból a számtalan eszközből, amit felhasznál azért, hogy minket megtisztítson, és önmaga elé állítson, mint kiváltképpen való népet, amelyiken nincs sem szeplő, sem ránc, tehát nincs jellemhiba, és nincsenek bűnök, el nem rendezett törvényszegések. És mi a megtisztítás célja? Ez a következő kérdés. Miért akarja az Isten megtisztítani? Hát költői kérdés. Azért, mert az Istennek azért ez a célja, mert Krisztusnak az a vágya, és a jó atyának az a vágya, hogy a mennyasszony, az egyház végül ott lehessen vele, a mennyegző. És hogy önmagához méltóvá tegye, saját jellemét láthassa meg az ő követőiben, hogy egyrészt a sátán is megszégyenüljön, másrészt pedig világossá váljon, hogy az Isten törvénye igaz, tökéletes, hogy az Isten szeretete megoldás a bűnre nézve, és vannak emberek, akik ezt elfogadták, vannak emberek, akiknek a szívükben visszhangra talált ez a szeretet, és akartak ragaszkodni a megváltójukhoz, és Krisztus ezt a munkát elvégezte az életükben. Tehát a megtisztítás célja ez, hogy részesítsen az ő isteni örök életében, boldog, örömteli, igaz életében bennünket, és minden Krisztusban hívő embert, aki ezt engedi, ezt a megtisztítást elvégezni az ő életében. Krisztusnak a legfőbb vágya, hogy azok, akikért az életét drága áron feláldozta, azok ott legyenek vele az ő dicsőségében. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, és láthassák az én dicsőségemet, mondta Jézus a tanítványainak. Krisztus ezt akarja, ezért munkálkodik, ezért hosszan tűr érettünk, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát a megtisztítás alapos munkáját egyen-egyenként Krisztus végzi a mi életünkben. Nem tudhatjuk, hogy milyen szakaszban van, ezt ő látja, ő tudja. Ez a megtisztítás munkája. Bízunk benne, hogy ő az üdvösségünket, a javunkat akarja minden élethelyzetben. Mert hogy az Isten szeretőknek minden együtt munkálkodik a jóra. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. De testvéreim, fölvetődik végül az a kérdés is, hogy mi a részünk ebben a megtisztítási munkában. Mi a mi részünk? Nekünk kell-e valamit tenni? Azt gondolom, testvéreim, hogy két alapos dologra szükségünk van. Az odaszánásra, hogy engedjük, hogy Krisztus ezt végezze, ezt a munkát, és arra hitre, hogy a munka nyomán, amit az Isten ad, ajándékokat, azt el tudjuk venni mások szolgálatára és üdvösségére. Hát ezt a két alapvető dolgot hangsúlyoznám ki. Tehát az odaszánásra, hogy naponta oda kell szánjuk magunkat. Részleteiben menve egy kicsit, az önmagunk odaszánásához hozzatartozik a folyamatos bűnbánat, bűnvallomás. Szoktuk ezt gyakorolni otthon a belső szobában? Dicséret. Tehát hadd dicsérjük az Istent mindazért, amit adott. Dicsérjük, hogy van a bűneinkre van bocsánat, hogy Krisztus meghalt értünk. Szoktuk-e Isten dicsérni? Elé veszük-e a hangszert, vagy az énekeskönyvet, és szoktunk-e énekelni? Én megmondom őszintén, hogy valamikor előveszem és énekelek, de Rita túlszárnyal ebben is engemet, tehát ő sokkal többet dicséri az Urat. Van-e hála a szívünkben, Istennek odaszentelt nap és munka, kitartás, szeretetben, imában? Tehát ez jelen van az életünkben. Mindez segít meghallani önmagunk, tehát mindez segít meghalni önmagunknak azért, hogy Krisztusnak élhessünk. Tehát a Krisztus szolgálatához, vagy a megtisztuláshoz, a megszentelődéshez csak is önmagunk megtagadásán keresztül vezet az út. Tehát nem lehet úgy, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Hogy meg is szentelődjek, de közben azért szeretem a kényelmet is, meg a bűneimhez is, meg a kefteléseimhez is ragaszkodok, testvéreim. Ezt szeretettel mondom, nem csak nektek, hanem magamnak is. Nem lehet. Jézus nem véletlenül mondta, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Tehát a szolgálathoz is, és a megszentelődéshez is, ezen keresztül vezet az út, hogy saját magunknak meghalunk, meghalunk sokszor, és ez a legnehezebb, testvéreim, és ez, ha nem történik meg, akkor nem történik meg az Istennel való élő kapcsolat, az Istennel való együttjárás, mert akkor ott marad az én, ott maradnak az indulatok, ott maradnak az emberi erőfeszítések, Isten és Istennek a kezét elengedtük. Hát ez a egyik legfontosabb dolog. Azt mondja Jézus, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem, nem másokat, Krisztust. És Krisztus olyan igát ad nekünk, amely édes és gyönyörűséges. Az ő terhe könnyű, a bűnigája ezzel szemben tönkretesz bennünket, és megöl. Nem lehetünk keresztények úgy, hogy Istennek is akarunk tetszeni, de saját kefteléseinknek és kényelmünknek is hódolunk. Aki szereti a megváltóját, annak semmi sem lesz drága, hogy odaadja neki az idejét, a képességeit, a javainak egy részét, legalább, amit a Jóisten igéje kér, erre vonatkozóan, ami szintén eszköz az Isten kezében, hogy az önzésünktől megszabadítson. Mert bízik a Krisztus szavában. Jézus azt mondta, hogy aki értem és az evangéliumét elveszít életét, megtalálja azt. És hányszor érzi úgy esetleg egy keresztény, vagy egy édesanyja, vagy édesapa, vagy egy munkahelyén lekötelezett ember, hogy mennyi időm, életem, energiám oda megy azért, hogy a mindennapi betélő falatot, vagy a szükséges dolgokat elő tudja teremteni. És gondolunk-e arra, hogy Krisztusét elveszítsük, feláldozzuk a kényelmünket, és engedjük, hogy Krisztus formáljon minket. Aki érettem is az evangéliumét elveszíti azt, megtalálja azt, mondja Jézus, mert Jézus vissza fogja adni. Hiszünk ebben, hogy Jézus vissza fogja adni az elrabolt éveket, az egészséget, hogy vissza tudja adni. Tekintünk-e a célra, ami megváltunkra? Van-e bizonyosságunk, hogy van győzelem akkor is, és ott is, hitáltal, amikor emberileg nézve már semmi nincs. Semmi remény nincs. Akkor is van győzelem, mert van egy megváltom, az én megváltom él, és a utoljára majd a porom fölött megáll. Hiszünk-e ebben, és tudunk-e a célra tekinteni, erősítjük-e az elménket ezekkel az ígéretekkel, és Krisztusnak az ígéreteivel. Testvéreim, mi a mi részünk ebben a megtisztító munkában? Az odaszállás. Az önmagunknak való meghalás, és utána pedig hittel elfogadni az Isten ajándékait. Hogy azokat nem csak a saját, hanem inkább mások üdvösségére fordítsunk, amelyek majd visszahatnak ránk is, és minket is fognak gazdagítani. Ha ebben mi is odaadással egymást bíztatva, támogatva részt veszünk, akkor Pál apostollal elmondhatjuk, és én is elmondhatom, hogy hiszek abban, hogy azt a munkát, amit bennetek, bennünk az Isten elkezdett, azt az üdvösség napjára be is fogja fejezni. Szívből kívánom, testvéreim, hogy az üdvösség munkáját Krisztus el tudja végezni, ezt a megtisztítást el tudja végezni a mi életünkben, és ne zúgolódjunk ezzel szemben, hanem ezt ismerjük fel, és imádságban simuljunk bele az Isten akaratába, és engedjük, hogy ez a megtisztítás végbe menjen, hogy végre az Isten népének a maradékán föl kiábrázolódjék Krisztusnak a dicsősége, Istennek a dicsősége. És ezt megláthassák az emberek a környezetünkben, a népek, és felismerjék azt, hogy Jézus valóban az, akit az Atya elküldött. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.